a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával, a másik mikrofonnál Nagy Károly. Klímaváltozás hatásairól beszéltünk arról, hogy egyfajta ilyen, hogy is mondják ezt, klímaszorongás is kezd kialakulni néhol az emberekben. Nyilván a szalagcímek mindig a rekordhőmérsékleteket kapják fel, azt, hogy egyre intenzívebbek a viharok, egyre nagyobb az egy nap alatt leesett csapadék mennyisége, hogy aztán hetekig ne essen semmi, tehát nagyon nagyok a változékonyságok. Beszélt arról is, hogy ön szerint azért nem ennyire rossz a helyzet, nincs klímavészhelyzet, és azért vannak arra törekvések, hogy ez megoldódjon. De tényleg vannak erre törekvések? De arra célzok, hogy azért gazdaságilag nem azt látjuk, hogy mindez gyakorlatilag, ami most van, pár éven belül átállítható úgy, hogy ez fenntartható legyen, és itt nem feltétlenül az Európai Unióra vagy Európára gondol az ember, mert itt azért tényleg nagyon komolyan foglalkoznak ezzel. Talán Ázsia is elkezdett, legalábbis Kína ezzel foglalkozni, de hát a többieken nem igazán látszik, és hát a következő elnök, hogyha Donald Trump lesz, neki nem nagyon vannak klímavédő mondatai, gyakorlatilag a fúri bébi fúrjal még több kiolaj kitermelése, még több földgáz kitermelése adna lehetőséget, szóval ön szerint mennyire van ebből a szempontból fura helyzetben most mindenki?
Először is kezdem akkor az Egyesült Államokkal. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy az Egyesült Államok, illetve Kína ugye a két legnagyobb kibocsátó. Egyesült Államok történelmileg, Kína jelenleg a legnagyobb kibocsátó. Kína egyébként gyakorlatilag duplázza évről évre a kibocsátását, bár most azt mondták, hogy 2025-ben csúcsra ér, és akkor utána egy 10 évig kb. Szinten tartja a kibocsátását, aztán szépen lassan mérsékli. Az Egyesült Államok nál is megszülettek különböző klímatervek, de nagyon eddig nem sikerült betartani a jelentős kibocsátás csökkentés, mert némileg azért csökkentette az Egyesült Államok az üvegházhatású gáz kibocsátását. Hát ameddig ez a két ország gyakorlatilag egymással harcol. Tehát ugye ők azért harcolnak, hogy melyikük legyen a legnagyobb gazdaság a világon, gazdasági harc, geopolitikai harc, katonai, stb. Minden ugye megy, ami csak lehet a két ország között. Mind a kettő gyakorlatilag nagyon nagy mennyiségű fosszilis kitermelést hajt végre, ami ugye a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátást produkálja maga a fosszilis kitermelés, illetve a fosszilis égetés. Kőolaj, földgáz, szén. De ezt mind azért csinálják, mert ugye egymásra versengenek, és egyébként azt meg is mondták, hogy addig nem is fogják jelentősen csökkenteni, ameddig ilyen kiilleződő harc megy a kettő ország között.
Hát hurrá!
Igen, de viszont ott van például Kína, őt meg kell dicsérni, mert ő viszont az egyik legnagyobb megújuló befektető a világon most jelenleg. A legjobban támogatja egyébként például a zöld autó, tehát az elektromos autóvásárlást, a legnagyobb naperőmű, szélbefektető, tehát szélerőműekbe, vízi erőmű befektető. Tehát ebből a szempontból viszont mellette befektet a megújulókba is, de mellette viszont a fosszilist is ugyanúgy termeli, tovább is nyitja meg az újabb és újabb fosszilis erőműveit. De megmondta, hogy ő neki ahhoz, hogy ő teljesen átálljon majd egy idő után, vagy klímasemlegessé váljon majd az évszázad második felében, addig neki ezt pörgetni kell. Hát persze, hogy pörgetnie kell, mert valahogy le kell gyártani magát a napelemeket is, azokat pedig nem naperőművekből szerezzük hozzá az energiát, hát hanem fosszilis.
Pont ez a legnagyobb probléma egyébként néhány kutatónak. Volt már nálunk itt is ennek az egyik magyarországi, nevezük úgy, hogy profétája, aki pont erről beszélt, hogy az egész átállásnak, energetikai átállásnak anyag problémája van, mert hogy a fosszilisból állítjuk elő a megújulókat anyagszinten. Lehet, hogy az egész kibocsátás csökkentésnek és megújulóra való átállás azért fog ez bekövetkezni, mert egész egyszerűen lesz egy nagy összeomlás, akár árak miatt, akár mennyiség miatt, és hát furcsa ezt kimondani, de ez meg jót is tehet a klímának?
Én nem gondolom, hogy lesz egyébként összeomlás, tehát ez már nagyon katasztrófa filmben. Olvastam én is egyébként, gondolom, hogy melyik szerzőre gondol.
Gelencsér Andrásra konkrétan.
Igen, a professzor úrra. Én nem gondolom, hogy egyébként, hogy összeomlana egyébként sem a gazdaság, semmi nem fog összeomlani ebben a világban, tehát ez már inkább már...
Ez az első
ilyen összeomlás elméletet a 70-es években láttuk. Ők a 2000-es évekre várták egyébként az összeomlást. Azóta minden egyes évben megmondják, hogy összeomlik a gazdaság, összeomlik a világ, meg a civilizációnk, meg összeomlik a természet, meg kihal minden faj. Már egyébként most már egyébként a fajoknak az 50%-án ki kellett volna halnia, mert ugye már annyira mondták már a 80-as években például a Greenpeace is, hogy aztán mindenki fog halni, de nem történt meg. Tehát bármilyen furcsa, de sokkal jobban tudunk alkalmazkodni, ezt mondtam az elején is a beszélgetésünknek, sokkal jobban tudunk alkalmazkodni, mint azt gondolnánk. Nem lesz összeomlás. Maga a zöld átmenet, az rendkívül nehéz. Ezt láthatjuk, rendkívül nehéz. Mind pénzbeleg igényes, mind pénzügyileg igényes, mind egyébként humán erőforrásban, minden szempontból igény. Tehát nagyon nagy mennyiségű energiát, például fizikai energiát is igényel, de az, hogy összeomlás legyen, nem látom ennek egyébként a jelet. A legtöbb kutató nem is gondolja egyébként, hogy összeomlás lesz itt. Mitől lenne a civilizációnknak összeomlása ebből a szempontból? Az tény és való, hogy amit korábban gondoltunk, annál nehezebb lesz majd egyébként a zöld átállás. Sokkal nehezebb lesz majd, ezért kell szépen lassan fokozatosan átállni.
A nehezebb az azért, mert egyszerűen még mindig növekszik a világ népesség, és egy ideig még fog is, aztán lesz egy tetőpontja ennek is, és ezek az emberek nyilvánvalóan enni akarnak, lakni akarnak, az ő tevékenységükhöz kell plusz dolog. Ezért, vagy azért, mert vagy más miatt.
Igen, ez is egyébként benne van, de nem csak ez egy rendkívül összetett dolog. Az a baj, hogy nagyon nehéz így elmagyarázni az, hogy ahhoz, hogy valami összeomoljon, oké, vannak ilyen dolgok, hogy hamarabb fogunk egyébként a mesterséges intelligencia miatt összeomlani, mint maga a klímaváltozás miatt, vagy a zöld átállás miatt. Egyébként tökéletesen bemutatta a binapi IT
nagy
probléma. A
nagy repülőtéri probléma.
Sokkal hamarabb fogja az informatikai rendszer. Igen, tehát sokkal hamarabb lesz amiatt összeomlás, mint például a klímaváltozás miatt. Vagy éppen a környezeti változások miatt. Meg én voltam az elmúlt időszakban néhány kopom, tehát ez az ENSZ-nek a klímaváltozási konferenciája. Legutóbb Dubajban volt decemberben. Én azért láttam ott a felajánlásokat, hogy mennyi felajánlás megy majd a harmadik világbeli országoknak. Már lehet látni, hogy mi lesz az idei azerbajdzsáni Bakuiban, milyen felajánlások lesznek.
De mik ezek a felajánlások, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
Hát ezt tudni kell, hogy ugye a legnagyobb elszenvedője a klímaváltozásnak azok a harmadik világbeli országok, Afrika, Dél-Kelet-Ázsia, meg most már Latin-Amerika is. De nem ők okozták egyébként a klímaváltozást, hanem a fejlett világ okozza elsősorban magát a legnagyobb kibocsátásokat, de viszont ők a legnagyobb elszenvedői neki. Főleg ott, ugye nagyon szegény a népesség, diktatúra van, korrupció van a politikában, tehát amit korábban küldtek pénzt, gyakorlatilag adaptációra a fejlett országok, az ott lévő vezetők ennek a nagy részét, kb. 80-90%-át ellopták. Tehát nincs meg az a pénz, tehát nem fektették be az országukban, különösen egyébként az afrikai országokban figyelhető meg. És most ugye szigorították magukat ezeket a felajánlásokat maguk a fejlett országok, hogy továbbra is küldik, sőt, még többet fognak küldeni, károk és enyhítések, egyébként ez az is az alapnak a neve, de viszont ez nagyon szigorú monitoringot kell végrehajtani. Tehát nem lehet csak, hogy össze-vissza elkölteni, hanem az tényleg a klímaváltozás elleni védekezésre kell költeni, meg gazdasági fejlesztésekre kell költeni. Na és ez a lényege neki, hogy ebből egyre több megy, a felajánlások idén valószínűleg folytatódni fognak, és még jövőre a belémi klímacsúcson is, amikor 10 éves lesz a párizsi klímaegyezmény, akkor is már lehet látni, hogy újabb és újabb felajánlások, illetve újabb és újabb különböző programok fognak indulni, különösen a harmadik világbeli országoknak. Tehát én azért mondom, tehát egy nagyon összeomlásra a klímaváltozás miatt én most jelenleg inkább azt mondanám, hogy én így gondolom, meg még nagyon sok más kutató is így gondolja, nem lesz. Amellett, hogy a klímaváltozás egyre nagyobb problémákat fog okozni, de az, hogy a civilizációnk emiatt összeomoljon, nem fog. Tehát még egyszer mondom, hamarabb fog a mesterséges intelligencia miatt, meg az információtechnológiai eszközök miatt hamarabb fog összeomlani, szerintem.
Meg nyilván az megközelítés kérdése, hogy akkor ez a veszélyesebb egyébként az emberre, vagy az emberi létformára, mert gyakran már net nélkül, vagy információtechnológia nélkül a gazdaság működését, meg a mindennapi életet sem
már
tudjuk szinte elképzelni, de hát mondjuk, ha kimegyek 40 fokba 2 óránál több ideig, azt sem tudom nagyon elképzelni. Hogyan képzeli el, mondjuk ilyen, nem menjünk olyan nagyon messze, 2040-re a magyarországi klímát, illetve életet, mennyire lesz ez mondjuk nehezebb, és mondjuk Európában mennyivel lesz nehezebb? Látszik-e, kiszámíthatóak-e ezek a folyamatok, vagy pedig pont ez a furcsasága a klímaváltozásnak, hogy látunk egy komoly hatást, és látunk egy olyan ellenhatást, amire lehet, hogy nem is számítottunk, és tulajdonképpen a kettő akárki is oldhatja egymást.
Melegebb lesz, legalább 1 fokkal melegebb lesz itt a Kárpát-medencében. Sok a 2040-re körülbelül már olyan 4-4,5 hónap hosszúságú lesz a nyár, a mostani legtöbb klímamodell szerint. Csapadékban több lesz a csapadék itt a Kárpát-medencében, de ugye mondtam, hogy az előbb a csapadék mintázatok változása az meg lesz mindenféleképpen, tehát tovább fog, tehát egyre markánsabb lesz majd a téli meg a nyári csapadéknak a változása. Én úgy gondolom, hogy 2040-re itt a Kárpát-medencében már elérjük egyébként a 90-es évekhez képest a 2,5-3 fokos hőmérséklet emelkedés, tehát ez egyébként ez egy jelentős melegedési tendencia lesz, sőt, még globálisan is egyébként bőven a párizsi másfél fok felett leszünk már, főleg úgy, hogy most már ugye ideiglenesen átléptük tavaly a másfél fokot, nem léptük át, 1,49 volt, idén meg lesz a másfél fokos hőmérséklet emelkedés, 2040-re lehet, hogy már meg lesz a 2 fokos átlépés is, tartós átlépési hőmérséklet emelkedés a mostani melegedési intenzitással, illetve trendekkel. Kérdezte a hatás ellen hatás, hogy mit tudná ezt csillapítani. Hát most jelenleg úgy látjuk, hogy maga a rendszer önmagát nem tudja már csillapítani. Azon már egy billenési ponton már átment egyébként az éghajlati rendszer. Az éghajlati rendszer nem csak a légkörből áll, hanem a óceánok, tengerek, krioszféra, tehát ezek a hóvilág, hó és jégvilág, a szárazföldek, a bioszféra, stb. Tehát ez mind az éghajlati rendszerhez tartozik. Tehát itt már egy billenési pont megtörtént. Tehát önmagát már ez a rendszer, illetve az ember nem tudja már csillapítani. Ez csak akkor tudna nagyon hosszú távon csillapodni, illetve megfordulni ez a tendencia, ami egyébként, hogyha most ebben a pillanatban leállítanánk az összes üvegház, az emberi eredetű üvegházhatású gázkibocsátást, akkor is még legalább 5-6 évtizedig melegedne maga a bolygó. És forduló pontja, tehát az, hogy nekiállna lehűlni a bolygó, például a 1970-es, 80-as évekre, az már a következő évszázadnak a közepén lenne csak. Tehát most már itt tartunk egyébként. És vannak természetesen természetes hatások, amik tudnának segíteni, hogyha lenne egy szupervulkanizmus, ami nagyon nagy mennyiségű kén-dioxidot lökne ki a légkörbe, meg port. Ez átmenetileg segítene egyébként a hőmérséklet emelkedés intenzitásának a mérséklésében. Ilyen volt egyébként az 50-es, 60-as évek, amikor magából a nagy mennyiségű szénégetés, meg az erőteljes vulkanizmus együtt nagyon nagy mennyiségű kén-dioxidot nyomatott ki a légkörbe. Ez is volt egyébként akkor egy ilyen szünet, pauza időszak magában a hőmérséklet emelkedésben az 50-es, 60-as, illetve a 70-es évek elején. De ez viszont azért nem jó, mert ugye a kén-dioxid az nem túl jó, hogyha a vízzel kölcsönhatásba lépnek, meg savas esőt okoz. Tehát ugye ez meg már megint a negatív hatás.
Termőföldeknek se túlságosan
jó. Nekik se jó, nekünk embereknek se jó, hogyha ránk hullik, meg az épített környezetnek sem. Tehát én most úgy látom, hogy jelenleg nincsen semmi olyan lehetséges csillapító hatás a közeljövőben, például 2040-50-ig, ami ezt a tendenciát megfordítaná. Az tény is való, hogy a jövőben is lesznek olyan nyarak, ami az átlagnál hűvösebbek lesznek, lesznek olyan telek, amik az átlagnál hidegebbek lesznek. Csak most már nem az lesz, hogy 10-ből 5 nyár az átlagnál melegebb, 5 megfelelő, tehát az átlagnak megfelelő, hanem most az, hogy 10-ből 8 nyár az átlagnál jóval melegebb, 2 nyár az átlagnak megfelelő, és a tél is ugyanígy, hogy 10-ből 8-9 év az átlagnál enyhébb lesz, illetve az átlagnak megfelelő, az meg kb. Egy év. De természetesen lesznek hűvösebb, illetve hidegebb időszakok, lesznek jóval nedvesebb évek, lesznek szárazabb évek is, amik voltak, csak most azt látjuk, hogy magák ezek az extrémitások egyre inkább növekednek, mert a klímaváltozásnak nem az a problémája, hogy most másfél vagy 2 fokkal emelkedik a globális hőmérséklet, vagy itt nálunk 2 fokkal, hanem ezzel együtt ugye a fizika miatt egyre erőteljesebbek a szélsőségek, egyre több az extrémitás. És hogyha például amit most látunk, hogy most körülbelül az évszázad második felére, tehát 2100-ig most körülbelül úgy lehet látni, hogy 2,7 kötőjel 3,8 Celsius fokkal fog emelkedni a globális hőmérséklet most. Most így látszik ilyen mostani kibocsátásokkal. Tehát a párizsi klímaegyezmény másfél fok alatt akarja tartani, de azt nem fogjuk. Az azt jelenti, hogy körülbelül a szélsőségeknek, meg az extrémitásoknak a száma, az körülbelül 8-szor, 9-szer több lesz majd a szélsőségeknek a száma, mint
azért
most
ezek
jelenleg.
Elég durvának hangzanak, még akkor is,
globálisan?
Igen. Még akkor is, hogyha 2070-re, 80-ról beszélt, ugye?
Igen.
Hogy még távolabb időpontokról. Na jó, de hogyha nincs leállás, már pedig nyilván nem lesz teljes leállás, reméljük, mert az egy kicsit mást is jelent, hogyha mindenki leáll mindennel, akkor de nem tudom, ezt sokkal bonyolultabban megkérdezni, úgyhogy megkérdezem egyszerűen, meg lehet ezt úszni? Van olyan átállás a modellek alapján, ami ennél több bajt már nem okoz?
A klímamodellek, vagy inkább az ilyen összmodellek, amiben benne van a gazdaság is, benne van minden. Mert ugye úgy csinálja, például az IPCC is úgy csinálja a modellezéseket, hogy ezt megnézzük a klímamodelleket, az általános fizikai modelleket, fizikai matematikai modelleket, belerakjuk az egészségügyet, a gazdaságot, stb. És akkor ebből jön egy ki egy jövőkép. Megúszni természetesen meg lehet. Ha időben, ahogyan az beszélgetés is kezdtük, időben megfelelő adaptációs stratégiákat dolgozunk ki. Erre a legjobb példa egyébként Szingapur. Szingapur ezzel kezdte. Először kidolgozta a hosszú távú adaptációs alkalmazkodási stratégiáját mindenre. Ezt már gyakorlatilag ebbe önti bele a pénzt, és végre is hajtja őket, és még csak most kezdte kidolgozni a mitigációs terveit. Tehát a kibocsátás, jó van, nem Szingapur okozza egyébként a legnagyobb problémát, de először ő úgy döntött, hogy először alkalmazkodik, megcsinálja az alkalmazkodást, és a legszélsőségesebb alkalmazkodási stratégiákat hajtja
mit
végre.
Mit csinálnak ők egyébként? Másképp tervezik az épületeket?
Másképp tervezik az épületeket, klíma...
Föld alatti dolgokat is terveznek?
Vagy? Azt is, meg ott például a vízvisszatartás, ugye, hasonlóan egyébként, mint az Egyesült Államokban, felszín alatti víztározókat hoznak létre, tehát ott a kőzetbe beleépítik magát a víztározót. Tehát nem a felszíni víztározókat csinálnak, hanem felszín alatti víztározókat csinálnak. Klimareziliens épületeket hoznak létre, illetve már így építkeznek, de sőt, ugye Szingapurnál még az is nagyon fontos, hogy bírja egyébként magát ugye a hurikánok. Egyszerre kell figyelni a hurikánokra, egyszerre kell figyelni a nagy esőkre, egyszerre kell figyelni a monszúra, egyszerre kell figyelni a szárazságra. Tehát őt nagyon sok minden meghatározza. Az esővizet egyébként felszín alatt gyűjtik össze minden, most már gyakorlatilag a felhőkarcolók is gyűjtik saját maguk egyébként az esővizet. Tehát mindent, amit csak lehet, megpróbálnak megoldani ahhoz, hogy alkalmazkodással. És egyébként ezt egyre több ország próbálja meg tőlük átvenni, azt, hogy először alkalmazkodás, és akkor utána jön maga a mitigáció. Mert hosszú távon mindenféleképpen csak a mitigáció, azaz az üvegházhatású gázok kibocsátásának a visszafogása tud csak eredményre vezetni. Ahhoz, hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy majd a dédunokáink, vagy éppen az ükunokáink már legalább a mostani világhoz hasonló világban éljenek, majd így klíma szempontjából, mint mi.
Csak nagyon röviden, mert így most már így kezdünk kifutni az időből, akkor tulajdonképpen, ha jól értelmezem, kis túlzással eldőlt, hogy melegedés az milyen fokú lesz, illetve egészen pontosan csak a mértékét lehet valamelyest mérsékelni, és akkor ennek a hatása tulajdonképpen nagyon hosszú ideig velünk maradhat, akár évszázadokig is
ennek az a hatása. Ebben az évszázadban biztos, hogy velünk marad ennek a hatása, a melegedésnek a hatása. Már mondom, már elértük azt a billenőpontot, amit már vissza megváltoztatni nem lehet. Vagy csak nagyon megváltoztatni, persze meg lehet, csak nagyon hosszú ideig tart, és nagyon nehéz visszafordítani, mert most már gyakorlatilag saját magát gerjeszti maga a rendszer. Tehát ez annak köszönhető, ugye mi elkezdtük kinyomatni magát az üveg, a plusz üvegházhatású gázokat a légkörbe, elkezdődött egy felmelegedés. Mondok erre egy példát. Jó, ez most hogy képzeljük el? Ugye elkezdődött a melegedés, elkezdtek az óceánok melegedni, egyre több vízgőz került ki a légkörbe, ez egyre több csapadékot okozott, ez ugye visszahullik, majd is egyre több felhő keletkezik belőle, ugye a felhő is egy részről egyébként csillapító, másrészről gerjesztő hatással bír, és mivel ugye ez gyakorlatilag ez a folyamat saját magát gyorsítja, hogy tovább melegszik, még több vízgőz, még több felhő tovább, és ez gyakorlatilag itt saját magát gerjeszti maga ez a folyamat. Ugyanígy egyébként a jégnek az olvadásával először elkezdődött az, hogy elkezdtük melegíteni a sarki területeket, elkezdett felülről melegedni, illetve olvadni maga a jég. Aztán ugye egyre nagyobb részben eltűnt a fehér jég réteg, megjelent a barna talaj. A barna talaj nagyon nagy mennyiségű energiát szívott be, ez már oldalról, alulról, illetve fentről is melegítette magát a jeget, és tovább gyorsult ez a folyamat. És ezt most már így kell elképzelni. Gyakorlatilag saját magát gerjeszti maga ez. Tehát ezt az ember okozta körülbelül most, a mostani klímaváltozást az ember okozta körülbelül 80%-ban, de viszont az ember már nagyon nehezen tudja ezt csak megváltoztatni, ezt a természet nekünk kell majd segítenünk azt, hogy hosszú távon először csillapodjon, majd aztán megforduljon a folyamat. Ezt egyébként tudják, hogy negatív visszacsatolási folyamatok induljanak el majd magában az éghajlati rendszerben. De mondom, a hosszú távon mindenféleképpen ennek sikerülnie kell, rövid távon pedig a rövid és a középtáv az azt hiszem, a következő 2-3 évtizedben mindenféleképpen az adaptáció tud segítségünkre lenni, illetve ez lesz a legfontosabb a klímapolitikáknak, illetve a gazdaságpolitikáknak, illetve az ágazatoknak is, a mezőgazdaságtól a turizmuson át az egészségügy, mindenhol az adaptációt kell előtérbe helyezni.
Hát az adaptációt én magamban egy kicsit egyébként lemondással is párosítom, tehát hogy nem feltétlenül tudjuk már megengedni mindazt magunknak, amit esetleg idején megengedtünk, legyen szó akár utazásról, akár élelmiszertermelésről, akár mindennapi cikkek vásárlásáról, de ez már nyilván egy kicsit messzebb menő beszélgetés lenne. Kovács Erikkel beszélgetünk a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával. Köszönjük, hogy itt volt, és tegye meg máskor is.
Köszönöm szépen.
A mikrofonnál Nagy Károly volt az elmúlt 2x20 percben. Ezt a napvendége beszélgetést a YouTube csatornánkon is visszanézhetik, visszahallgathatják. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.